Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ettől a tanévtől kezdve az országban már 270 ezer gyermeket és fiatalt nevelnek az egyházak Magyarországon, az óvodáktól a középiskolákig, mondta az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, a megújult Assisi Szent Klára római katolikus óvoda pénteki átadójával egybekötött érseki megáldó ünnepségen a borsodabói Zemplén vármegyei Szendrőn. Soltész Miklós hozzátette, ez a szám sokszorosa a 35 évvel ezelőttinek és több mint kétszerese a 2010-esnek. Báriné Újvári Krisztina igazgató ismertette, az óvodában korszerűsítették a fűtést és a világítást, és az intézményt új nyílászárókkal is felszerelték. Kiemelte, kicserélték az óvodai foglalkoztatók padlózatát és az intézmény tetőzetét is. Emellett az épület külső szigetelést kapott. A Bódva folyó völgyében fekvő település katolikus óvodáját Ternyák Csaba egriesek áldotta meg. Ünnepélyes keretek között adták át a Szent Erzsébet római katolikus tagóvoda új épületét december 11-én Gyöngyösön. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár kiemelte. Az egyház hatalmas szolgálatot tesz a hit továbbadásáért, a gyermekek segítéséért és az idősek vagy betegek ápolásáért. Balogh Gyula plébános rámutatott, az óvoda mellett felújított egykor búcsújáróhelyként működő kápolna épületét az elmúlt századokban zarándokok százai keresték fel. Az épület imával telt falai később rommá váltak, hajléktalanok és szenvedélybetegek töltötték idejüket az elhagyott területen. Ma pedig az óvodával együtt újra forrásként szolgál annak érdekében, hogy az itt nevelkedő kisgyermekek élete jó gyümölcsöt teremjen. Ternyák Csaba egriesek örömét fejezte ki, hogy a romok fölött új épület nyitotta meg kapuit, és újra imádság és ének csendült föl a falak között. Az ünnep végén a főpásztor megáldotta a 100 fő befogadására alkalmas óvodát Gyöngyösön. Újabb 10%-kal emelkedik 2026. január 1-jével a szakképzésben dolgozó oktatók bére, hangsúlyozta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a szakképzési béremelésről tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, ezzel 24 ezer oktató bére növekszik. Erre a célra a magyar költségvetésből 32 milliárd forintot biztosítanak. A béremelés minden fenntartó esetében biztosított, jelentette ki. Hankó Balázs elmondta, a januári emelés révén elérik, hogy a minimum bruttó 775 ezer forint lesz a szakképzésben dolgozók havi fizetése. Megszületett a bérmegállapodás a Budapest család dolgozóit képviselő szakszervezetekkel, közölte a főpolgármester a közösségi oldalán. Karácsony Gergely azt írta, a megállapodás végrehajtása már csak két dolgon múlik. Az egyik, hogy a kormány betartsa az ígéretét és kifizesse a városnak azt, amivel tartozik. A másik, hogy a fővárosi közgyűlés elfogadja a jövő évi költségvetést. A jövő évben átlagosan bruttó 8,6%-os lesz a béremelés a Budapest családban. A kormányzati előrejelzés alapján 3,6%-os inflációval számolva. Versenyképes vidék nélkül nincs versenyképes Magyarország. A versenyképes járások program ehhez járul hozzá. De ezek a fejlesztések csak akkor működnek, ha a családok egzisztenciális biztonságát és támogatását nem adjuk oda illúziók és déli bábok miatt. Hangoztatta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkára a Fejér vármegyei Bakoncsernyén. Cunyiné Bertala Judit a versenyképes járások programban elkészült járdaszakasz átadásán emlékeztetett arra, hogy a települési operatív programok, a Magyar Falu program, illetve az egyedi támogatások a magyar vidéket és a magyar falvakat nagyon határozottan megújították. Végül az időjárásról. Romlanak a látási viszonyok. Hajnalra országszerte borult, párás, helyenként ködös idő várható. Szitálás, a fagyos részeken esetleg ónos szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +5 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 1 és 6 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombat esténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 13-án az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolájának diákjai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre! A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n. Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Csikós Gábor, Horváth Gergely Krisztián, Ökovács József történeti munkájáról, Urbán Mártával, a Főegyház megyei levéltár munkatársával, Domán Vivien beszélget. Tartsanak velünk!
Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Milyen olvasnivalót hoztál most a hallgatóinknak? Milyen témában?
Most a Vidék szovjetizálása című kötetet hoztam, amely egy történeti témájú könyv, mondhatjuk azt, hogy egy tudományosan ismeretterjesztő könyv. Ez nyilván azt jelenti, hogy tudományosan alátámasztott tényekből dolgoznak a szerkesztők, szerzők. Teljes mértékben forrásközpontú a munka, de mégis a nagy közönségnek, nem csak a szakmának szól, hanem tényleg az átlag embernek közérthető formában próbálja bemutatni a magyar történelem egy igen fontos korszakát, amelyről talán nem olyan sokat tudnak a hallgatók.
Viszont egy olyan korszakot mutat be, amelyben vannak olyan hallgatóink, akik ugye élhettek.
Nagy valószínűséggel a hallgatók között biztos, hogy van olyan ember, aki talán emlékszik is ezekre a történetekre. Vagy azért, mert nagyon kicsi volt, vagy azért, mert már egy picit nagyobb volt, de biztos, hogy a család miatt nagyon sokan érintettek, tehát hogyha nem is személyes emlékek vannak, de az érintettség az biztos, hogy jelen van, hiszen az a könyv cím, hogy a vidék szovjetizálás, ugye mi is az, hogy vidék, tehát igazából Budapesten kívül minden vidéknek számít jelen esetben, de itt azért mégis a könyv jelentősebb része inkább olyan értelemben vett vidékre fókuszál, mely a falvakra, a klasszikus magyar falura, illetve a paraszti életformára koncentrál, és azért is aktuális most ez a kötet, egyébként 2023-ban jelent meg a Jaffa kiadó gondozásában, mert ugye a vidék szovjetizálása az lényegében 1945-tel kezdődik, tehát hogyha egy kicsit egy évfordulókhoz szeretnénk kötődni, akkor azért ennek idén évfordulója van, tehát mégiscsak 80 éves távlatból beszélünk, és azért is aktuális, nem csak azért, mert most éppen milyen évet írunk, hanem azért is aktuális, mert ha ma elutazunk bárhova, vagy szétnézünk a falvainkban, azért a falvak kezdenek elnéptelenedni, nagyon sok helyen már az elnéptelenedés második, harmadik fázisában vannak, és ez a folyamat lényegében erre az időszakra vezethető vissza. Tehát ez a könyv egyfajta magyarázatot, képet ad arról, hogy mégis mi történt itt 1945 és 62-63 között, tehát egy ilyen 20 évnek a történetét mutatja be, és lényegében, ha valaki kézbe veszi ezt a könyvet, akkor nagyon sok kérdésre választ kaphat, hogyha esetleg nem falusiként, hanem városiként elmegy akár itt Heves megyébe, akár Borsod megyébe a falvakat járni, és hogy miért olyan üresek, miért vannak előregedve ezek a települések, és hát amit mondjuk esetleg történelmi tanulmányainkból, vagy más egyéb olvasmányainkból, vagy akár filmekből ismerünk, hogy milyen volt mondjuk a két világháború közötti magyar vidék, az hogyan változott meg, és hogyan alakult ki azzá, ami most, az mindennek a 20 évnek a folyamata.
Ha már a címnél tartottunk, a vidék szót megmagyaráztad a hallgatóinknak, most a cím második feléről is mesélj egy kicsit.
A szovjetizálás fogalom jelen esetben, hát ez alapvetően a szakmában használt fogalom, az utóbbi 15-20 évnek a szakkifejezése. Ez lényegében az 1945 utáni társadalmi változásoknak az összefoglaló neve. Itt ugye a könyv, meg illetve ez az egész folyamat az 1945-ös földosztással kezdődik, illetve annak a szorosan vett előzményével, és utána ennek a folyamatával, ennek a következményével, az ezután következő időszakokkal, és mindez egy folyamat, ami ugye nyilván a szovjet jelenlétnek is köszönhető, tehát a szovjetizálás ugye ebben az esetben azt jelenti, hogy a Szovjetunióban használt, a Szovjetunióban már kialakult társadalmi hatásoknak, átalakulásoknak a magyar megfeleltetése. Ezt mondanám rá így leegyszerűsítve, bár ugye egyébként nem szoktuk nagyon így lefordítani, tehát most lehet, hogy ez így úgy tűnik, mintha nem magyar szó lenne, de erre egyébként nem szoktunk más magyarosabb kifejezést használni, mert azt gondolom, hogy a szakmának az igen jelentős része most már így általánosan ugyanazt érti ezen a fogalmon. Emiatt is lehet visszautalni arra, amit a legelején mondtam, hogy ez egy ilyen tudományosan ismeretterjesztő könyv, hogy itt is azért megjelenik akár a címben is az a szakmaiság, hogy egy olyan fogalmat használni a hétköznapi olvasó előtt is, amelyet lehet, hogy korábban csak a akadémiai körökben, a tényleg a tudományosan megírt tanulmánykötetekben, konferenciákon lehetett hallani.
Említed azt a kifejezést, hogy a szakma viszont olyan könyvesboltokban is kapható vagy kapható volt, ahol nem csak a szakma jut hozzá, és nem csak a tudományos területen dolgozók. Tehát akkor kiknek íródott, kiknek szól?
Alapvetően mindenkinek, egyébként a szakmának is szól, hogyha valaki meg szeretné ismerni ezt a korszakot jobban, és mondjuk nem ezzel foglalkozik, nem mondjuk nem tudom, ókorral, középkorral foglalkozik, akkor is egy nagyon fontos mű, sőt, még az egyetemi oktatásban is van létjogosultsága ennek a kötetnek, hiszen teljes mértékben forrásközpontú, tehát itt a forrás alatt azt értjük, hogy levéltári forrásokat sorakoztatnak fel, és a legfontosabb olyan forrásokat választották ki a szerzők, illetve szerkesztők, amelyek úgymond beszélnek, tehát nagyon sok mindenki számára közérthetően megfogalmazzák azokat az eseményeket, amelyeket ők ki szeretnének emelni, és itt ugye leveltári forrásokat, illetve korabeli sajtóanyagot is használnak, visszaemlékezéseket, interjúkat is, viszont hogy a szakmaiságot kicsit úgy erősítsük benne, egy nagyon komoly irodalmi jegyzék is van benne. Ugye, hogyha egy szép irodalmi könyvet olvasunk, abban általában ritka vagy kevesebb szakirodalmi, felhasznált irodalmi hivatkozás van, bár azért tudjuk, hogy akár mondjuk Szabó Magda esetében is nagyon sokszor megmagyaráz olyan dolgokat, ami miatt mondjuk egy ilyen magyarázó jegyzettel kell ellátni a kötetet. Itt ugye ez egy kicsit más, tehát itt tényleg a Magyar Nemzeti Levéltár egyes tagintézményeinek a különféle jegyzőkönyveit, különféle földbirtokrendező tanácsok iratait, illetve bizottsági anyagokat is felhasználnak, de mégis megpróbálják a közérthetően az átlagember számára befogadható módon megírni, és ugye, ahogy mondtam is, hogy a szakmaiságot növeli az is, hogy egy könyv esetében, hogy mondjuk mennyire széles az irodalmi, tehát az irodalom jegyzéke, hogy mennyire széles az olvasottsága az adott szerzőknek, hiszen azért a történelemtudományban is, illetve más tudományterületeken is manapság egy alapvető elvárás az, hogy ismerjük egymásnak az írásait, és hogy ismerjük a szakirodalmat, nem csak a forrásokat, hanem a szakirodalmat is kell ismerni, és például ebből is nagyon jól látszik azt, hogy a szerzők a nemzetközi szakirodalomban is nagyon jártasak, és tényleg követik a legújabb, legkúrensebb irodalmakat. Ezzel párhuzamosan egyébként a régebbi, akár társadalomtudományi értekezéseket is. Itt például most kinyitottam a felhasznált irodalomnak az első részénél, ahol az A betűnél járunk még csak. Itt ugye Andorka Rudolfnak is több munkáját felhasználják. Ugye Andorka Rudolf, hát a magyar szociológia egyik alapítója volt, fogalmazhatunk így. Annak idején szociológiai tanulmányaim során a szociológia alaptankönyve az Andorka Rudolfnak a munkája volt, tehát lényegében ő határozza meg a mai társadalomkutatást, a mai társadalomtudományt, tehát nyilván egy ilyen könyvben is nem csak a gyakorlati tapasztalattörténeti események jelennek meg, hanem egy kicsit ilyen elméleti társadalomformáló oldalról is, emellett pszichológiai oldalról is, mert arról nem beszéltünk, hogy kötetnek három szerkesztője van, és a három szerkesztőnek az egyike, ő nem csak történész, hanem pszichológus is. Emiatt az ő munkáiban nagyon sokszor nagyon erősen megjelenik ez a pszichológiai vonal, hiszen az ő kutatásaiban itt a történeti pszichológia nagyon erősen meg szokott jelenni, aki egyébként szintén az Egri Egyházmegye területéről származik, mert ő egy jászárokszállási születésű, vagyis jászárokszálláson nőtt fel, tehát ő az Egri Egyházmegye területéről származik, ő élete első időszakát viszonylag közel hozzánk éltene.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmány ajánlónkat.
Márti, ahogy mesélsz erről a könyvről, még itt a beszélgetés eleje közepetáján érdemes azt leszögezni, hogy nem szabad megijedni a címtől, hogyha ezt meglátjuk a könyvesboltban, hiszen alapvetően már említettük, így súroltuk ezt a gondolatot, hogy ez nem a szakmának szól, illetve használunk ugye olyan szavakat, hogy kutatás, szakirodalom, hogy nem szabad megijedni ettől a könyvtől, hiszen gyakorlatilag ez nem valamilyen ilyen magas irodalmi vagy szakmai zsargont, szakzsargont használó kötet, hanem gyakorlatilag köznyelvi fordulatokkal van megírva, hogy egy úgy mondom, hogy laikus, átlagos olvasó is a kezébe tudja venni. Viszont azt már említettük, hogy mindenkinek ajánlható, nyilván akinek már megvan a bizonyos szintű tudása, fiatal felnőttek, felnőttek idősebbek számára. Miről szól maga a könyv? Ugye három szerkesztője van, gyakorlatilag három író műve. Miről szól ez pontosan, és mit szeretne közelebb vinni az olvasójához?
Még visszatérek egy kicsit a gondolatod első részéhez, hogy nem kell tőle megijedni. Ha az ember elkezdi olvasni, lehet, hogy fog találkozni pár olyan kifejezéssel, ami lehet, hogy azt mondjuk rá, hogy szakzsargon, vagy szakzsargon. Nyilván nagyon nehéz ilyen témákról annyira egyszerűen írni, hogy teljes mértékben mellőzzük a szaknyelvet, ha lehet így fogalmazni, de a szerzők, akik egyébként 10-en voltak, ők nagyon jól leküzdötték ezt az akadályt, és ami még azt gondolom, hogyha mondjuk bemegyünk a könyvesboltba, jelenleg is kapható egyébként a könyv, akkor ha megnézzük a címet, az egy dolog, viszont egy nagyon szép olyan, tehát hogyha a könyvet külsőre meg lehet ítélni, akkor azért ez nem annyira egy ilyen komoly könyvnek tűnik, hiszen az elején egy kis traktor van, amin ugye ott ülnek a traktoros vezetők, ugye ezzel a vidéki életet, a földműves réteget szeretnék ugye szimbolizálni, meg egyébként színvilágban is tényleg ez az ilyen bordós, bézses szín. Én amúgy azt gondolom, hogyha ezt valaki meglátja a polcon, akár csak így messziről, úgyhogy mondjuk a címet nem olvassa, akkor is felkelteti az embernek az érdeklődését. Nyilván a Jaffa kiadó gondozásában megjelent könyvek általában egyébként ilyenek szoktak lenni, tehát azért is emeltem ki az elején a kiadót, mert ilyen esetben, amikor egy olyan könyvről beszélünk, ami a szép irodalom és a magas szintű tudomány közötti könyvet jelenti, mert végül is ez egy ilyen határterület. Itt a kiadó az nagyon fontos szempont, hogy a kiadó mit képvisel, a kiadó mit vár el, és utána ugye hát a szerkesztők szerkesztették nyilván a könyveket, tehát a könyvet, de azért itt a kiadónak a szerepe az mindig nagyon fontos, hiszen a kiadónak van egy arculata, van egy olyan elképzelés, hogy ők mit szeretnének, meg mi az, ami eladható, hiszen a jelen esetben itt a könyvnél nagyon fontos az eladhatóság. Hiszen, hogyha mondjuk akár a Tudományos Akadémiának egy kiadványáról beszélünk, az ugye teljesen más, hiszen ott más a célközönség. Itt viszont az egy fontos szempont volt, hogy a nagy közönség számára viszonylag érthető módon ennek a történeti korszaknak, ami egy nagyon fontos történeti korszak, és nagyon fontos történeti eseményeknek a sorozata, megpróbálják bemutatni úgy, hogy az átlag ember az érdeklődőknek is érdekes legyen. És hogy visszatérjünk a kérdés második felére, hogy miről is szól, talán úgy lehetne legjobban elmondani, miről is szól, hogyha egy picit belenéznénk a tartalomjegyzékbe, ahol több nagy fejezetre van osztva, és azon belül a fejezetekre vannak osztva így a könyvnek a különféle eseményei. Hát itt ugye nyilván a legelején ki kell térni, a szerzők kitérnek egy kicsit az elméleti háttérre, ennek így a történeti elemzésére, mert azért mégiscsak történészekről van szó, tehát itt azért nem újságírók írták ezt a könyvet, ezt ugye azért fontos kiemelni, mert azért egy történész nagyon ritkán tud elvonatkoztatni attól, hogy mondjuk ne forrásközpontúan írjon valamit, hiszen azért mégiscsak ebben él, ebben dolgozik, ezt tényleg így a napi rutinnak a részét képezi, hogyha meg lehet így fogalmazni, tehát azért én azt gondolom, hogy nagyon nehéz akár elengedni azt, hogy úgy írjunk le valamit, hogy nem hivatkozzuk le, hiszen ez annyira az életünk részét képezi. És akkor ugye, hogy utaltam is már így a beszélgetésünk elejére, hogy ugye a szovjetizálás kezdett, ez a háború végével kezdődik, tehát azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a második világháború az egy több éves tragédiája volt az országnak, és amikor véget ért a háború Magyarországon, azzal nem szabadultunk fel, hanem kezdődtek a következő tragédiák, a magyar társadalom következő tragédiái. Hiszen amikor azt gondolnánk, vagy hogyha így átgondoljuk, hogy mégis milyen háborús események voltak, akkor ugye visszagondolunk arra, hogy Magyarországon véget ért a háború. De ezzel párhuzamosan azt látni kell, hogy 1945 márciusában egy miniszteri rendelet értelmében ugye, hát amit úgy szoktunk nevezni, hogy a földosztás folyamatának a kezdete, ami ugye azt jelentette, hogy ha megnézzük a rendeletet, akkor ott meg van határozva, hogy mekkora földterülettel rendelkező gazdáknak kellett a földjüket odaadni az államnak, mondhatjuk így, hiszen ugye államosították ezeket a területeket, de nem csak a földeket, hanem az állatokat, a gépeket, mindent. És itt azért nagyon sok visszaélés volt ezzel kapcsolatban, mert hogy először egy bizonyos mértékű földterületről volt szó, aztán utána egyre kisebb lett, aztán az is, hogy most mit vesznek alapul, mit nem, tehát lényegében ez az időszak, hogy most nagyon leegyszerűsítve szeretnénk megfogalmazni, akkor a háború előtti nagybirtokrendszernek a teljes mértékű felszámolását jelenti. Itt ugye a propaganda szerint ez volt a cél, hogy a föld nélküliek földhöz jussanak, hiszen ha megnézzük a háború utáni, vagy akár említhetnénk az 1941-es népszámlálást is, azért azt emelem ki, mert ugye a népszámlálások 10 évente szoktak lenni, és ugye 45-ben nem volt, tehát 45 előtt 41-ben volt, utána következő az már az 51-es volt. Ugye a népszámlálási adatokból lehet leginkább azt tudni, mondjuk hány föld nélküli ember volt az országban, nyilván nagyon sok, de ezek az emberek azért nagyon sokan a nagy birtokokon, az uradalmakban dolgoztak, és itt azért egyik napról a másikra nagyon komolyan megváltozott embertömegek élete. Vagy azért, mert egy olyan helyen dolgozott, ami felbomlott, vagy azért, mert elvették a földjeit, azt, amit ő, vagy akár a családja több generáción keresztül folyamatosan átadott generációról generációra, tehát ilyen családi hagyományok teljes egészében megszűntek. Illetve az is, hogy mondjuk, ha valaki földhöz jutott, vagy házhelyhez, akkor mit kezdett vele? Hiszen azért ez ma is így van, de nyilván igen is így volt, hogy most azért már kapok egy két holt földet, mit csinálok vele, hogyha nincs hozzá eszközöm, nincs hozzá vetőmagom, lehet, hogy tudásom sincs hozzá, nyilván most sincs mindenkinek hozzá tudása, régen sem volt, tehát nem úgy születtek az emberek, hogy tudták, hogy mit kell kezdeni, és azért azt meg nem szabad elfelejteni, hogy ez a rendelet, ez márciusban született meg, és ugye a tavaszi vetéseket meg már el kellett kezdeni. És ugye ez egy nagyon komoly anomáliát eredményezett így az országban, hogy nagyon sok vetetlen föld volt tavasszal, aminek utána ugye ősszel is meg lett a következménye, ugye kevesebb volt a betakarított termény, illetve nagyon sok belső társadalmi feszültséget okozott ez az egyes helyi közösségekben, hiszen itt ilyen helyi földosztó bizottságokat hoztak létre, és a helyi közösségben alsó szinten vitték végbe ezt az egész folyamatot. Utána nyilván ennek volt egy megyei szintje, illetve egy országos szintje is. Itt ugye a könyv alapvetően helyi, lokális szinteket próbál bemutatni, és egyes közösségeknek így a helyi tapasztalat történetét. A tapasztalat történet szót már talán másodszor használom szándékosan, hiszen a társadalom történetben ez egy nagyon fontos dolog, hogy a tapasztalat történeteket vizsgálni, hogy az egyes emberek által megélt eseményekről beszélni, vagy akár azokat kiemelni. Hiszen ugye nagyon sokszor, hogyha teljesen mindegy, hogy milyen korszakról, vagy milyen történeti eseményről beszélünk, ugye az írott történelem igen jelentős része az a nagy politikáról, politikatörténetről szól. Az utóbbi években, évtizedekben Magyarországon is már így nagyon népszerűvé vált a társadalom történet, tehát a tömegnek a történetét vizsgálni, hiszen ugye, ha most így visszagondolunk a középkorban is, kikről tudunk az uralkodókról, illetve a nagy nemesi családokról. Tehát, hogy mondjuk valakinek jobbágy felmenői vannak, amikor elkezd családfát kutatni, akkor amíg van anyakönyvezés az adott településen, addig nyomon követhető a család, hogy előtte mit csináltak, azt nem tudjuk, hiszen róluk nem írtak. Velünk kapcsolatos források nagyon ritkán maradtak fenn. Itt viszont ugye a 20. században egy olyan szerencsés helyzetben vannak a kutatók, ami hát most szerencsés helyzet vagy hátrány, ezt ugye nyilván el kell dönteni. Nagyon sok a forrás, nagyon széles forrásbázis van, és hát nagyon sokan személyes történeteken keresztül is be tudnak kapcsolódni ezekbe az eseményekhez és ezekhez a tapasztalatokhoz. És azért, hogy az elején beszéltünk róla, hogy ez a könyv egy olyan időszakot ölel fel, amelyre a hallgatók közül talán emlékeznek, vagy érintettek. Én ugye akkor kiemeltem ezt, hogy ha nem is emlékszik rá, de érintett, hogy akár csak itt a földosztás kapcsán is, ugye a másod-harmad generációt élünk most, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sok családban ez megjelent ez a téma, hogy mondjuk beszéltek róla, hogy a nagyszülőnek, dédnagyszülőnek mondjuk mekkora földterülete volt, és utána azzal mi lett, vagy hogy miért költözött el a következő generáció akár a városba, és utána ugye nyilván itt most nem csak 45-ről kell beszélni, mert ez a könyvnek csak az első fele, hanem utána így a könyv második részében a 48 és 56 közötti időszakról is nagyon részletes írás van, de amit még én így fontosnak tartok kiemelni, az az 59 és 61-62 közötti időszak, de ami pedig már a kényszer kollektivizálásnak a, mondhatjuk azt, hogy fénykora, hiszen ebben a három évben azért a kollektivizálás nagyon gyorsan, tehát nagyon felgyorsult. Itt ugye a kollektivizálás alatt az erőszakos részesítési folyamatot kell érteni, és erre viszont biztos, hogy még többen emlékeznek a hallgatók közül, vagy azért, mert részesei voltak, vagy pedig gyerekként a szüleik által részeseik voltak, hogy milyen az, amikor egyik napról a másikra oda kell adni, és egy ilyen közös valamiben kell részt venni, amihez már így az egyéni érdekek nem úgy kapcsolódnak, mint korábban ugye a saját tulajdonhoz. És valószínűleg nagyon sokan emlékeznek arra is, hogy ez milyen hatással volt akár így a családi életre is, hogy ha megnézzük így a falvaknak a népességét, akkor lehet látni, hogy 1960-as évektől folyamatosan csökken a népességszám, hiszen akik az 50-es években született gyerekek, náluk indult el az a folyamat, amit ma is nagyon sokszor ki szoktunk emelni, hogy lehet, hogy még egy faluban megszületik egy gyerek, általános iskolába oda jár, középiskolába már elmegy a városba, aztán egyetemre elmegy valahova, de már nem fog visszamenni. Ez nem egy új keletű tendencia, hiszen ez már a 60-as, 70-es években is így volt, tehát ha megnézzük az 50 után született embereket közülük, nagyon sokan inkább Budapest központú életformát választottak, vagy pedig hát a városokba mentek, hiszen itt a kényszer kollektivizálással párhuzamosan egy iparosítási folyamat is elindult a városba, tehát lényegében, vagyis az országban, és ezzel ösztönözték arra az embereket, hogy ne a falun, a kis falusi közösségükben éljenek, hanem hiszen ott ugye egyre kevesebb lehetőség lett, azáltal, hogy már nem a saját gazdaságukban dolgoznak, és így kényszerből is, ha elmentek városba, iskolába, akkor nagy valószínűséggel ott maradtak, és ez egyébként nagyon jól nyomon követhető akár itt a Heves megyei falvak népesség számának alakulásában is. Mert hogyha megnézzük, mondjuk nem feltétlenül mondjuk Eger környékének, vagy közvetlen környékének, hanem hogy ezzel pár kilométerrel arrébb megyünk, akkor nagyon sok olyan település volt, akár itt a mi régiónkban is, ami a 60-as években ilyen 1200-1300 fős település volt, most pedig 500 fő alatti. És azért azóta csak 60-70 év telt el. Tehát azért itt két generáció élte le azóta így az életét, és azóta tehát így nem is feleződött, hanem sok helyen harmadolódott, de azért olyan települések is vannak, ahol mondjuk a 60-70 évvel ezelőtti lakosság számnak akár a 70-80%-a is eltűnt.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával Domán Vivien beszélgetett. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese. Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 23. részét halljátok, melyet Kútvölgyi Erzsébet olvas fel nektek.
Cicamicával félúton találkozott. Alig ismerte meg, mert Cicamica valami kopott, színehagyott kendőbe burkolózott.
Te vagy az Cicamica!
Kiáltott rá az utca másik oldaláról. Cicamica pisszeget. Kérlek, ne kiabálj! Nem akarom, hogy észrevegyenek! Már késő volt. Kakas Kázmér, aki az autóbuszra várakozva kapirgált a járdaszélen, fülsiketítő kukorékolásba kezdett.
Kikeriki, kikeriki, itt megy ez a macska, aki minden nap másoknál ebédel, kikeriki.
Cicamica bosszusan húzta be Böbét egy kapu alá. Kiállhatatlan vén kakas, naphosszat az utcán csatangol, mindent kiles és kikukorékol. Böbe érezte, hogy most kellene Cicamicának elmondania mindazt, amit Sün Sámueltől hallott. Nem tudta azonban, hogy kezdjen hozzá. Még ezen gondolkozott, Cicamica a kendőt húzogatta magán.
Olyan gondban voltam ma az öltözködéssel, fogalmam sincs róla, mit ír elő a macskadivat olyan esetekre, amikor egerekhez megyünk.
Miért mégy te az egerekhez?
Nézett rá Böbe kérdőn. Hogy miért? Ebédelni, ma egerentyűjék a sorosak. Böbének elállt a lélegzete. Nagy sokára kérdezte csak meg.
De hát, Cicamica, nem szégyelsz az egerektől enni kérni?
Dehogy nem, mondta Cicamica ingerülten, de mit csináljak, ha egyszer éhes vagyok? Ott eszem, ahol adnak. Várj meg otthon, Böbe, ebéd után majd eljátszom neked, hogyan ebédeltem egerentyűjéknél.
Böbe kedvetlenül ballagott a köcsökházhoz. Fölment a szobába, de nem nyúlt sem a babákhoz, sem egyéb játékhoz. Egyre az járt az eszében, hogy Cicamica az egerekhez ment enni, és mit szól majd Sün Sámuel, ha ezt meghallja. Később unalmában kifestette magát Cicamica bajusz festékeivel. Zöld szemöldököt és lila bajuszt kanyarított magának. Éppen az orrát készült kékre kenegetni, amikor feltárult az ajtó, és Cicamica vánszorgott be a szobába. Böbe azt sem tudta, mitől ijedjen meg előbb. Attól-e, hogy Cicamica rajta kapta bajusz festékeinek használatán, vagy attól, hogy Cicamica olyan betegnek látszott. Amint belépett, azonnal végig zuhant a kutyafejes párnán, pedig azon egyébként csak a lábát szokta nyugtatni.
Mi van vele, Cicamica?
Ugrott fel Böbe.
Ne is kérdezd, Böbé!
Zokogott Cicamica.
Tudod, mit adtak egerentyűjék ebédre? Gyertyát! Ők úgy mondták, csemege gyertya, de hát csak közönséges gyertya volt, amivel világítani szoktak.
És? Megetted?
Kérdezte Böbe.
Milyen íze volt?
Cicamica felzokogott.
Dehogy ettem! Nem vagyok én egér, hogy gyertyacsonkor rágódjam. Földhöz vágtam és kirohantam. Mire az utcára értem, már az egész gyűlöletes egérhad ott hemzsegett a sajtház lyukacsaiban, és kajánul cincogták utánam. Nem eszik a macska a gyertyát! Nem eszik a macska a gyertyát!
És te mit mondtál nekik?
Nem mondtam nekik semmit. Olyan méregbe gurultam, hogy elfelejtettem, mit fogadtam annak idején. Vissza akartam rohanni a sajtházba, hogy a csemege gyertya helyett őket egyem meg. De már akkor zárva volt az ajtó.
Cica-mica keservesen sírt. Böbe szeretett volna neki valami vigasztalót mondani. Felajánlotta hát, hogy hoz egy üveg tejet az önkiszolgálóboltból.
Nincs pénzem!
Zokogott Cica-mica. Nekem még van annyi, nyugtatta meg Böbe, és elszaladt a boltba. Mire visszaért a tejjel, Cica-mica arról panaszkodott, hogy rettenetesen megfájdult a feje. Böbe letette a teljes üveget, és elnyargalt a patikába fejfájás elleni porért. Miután Cica-mica megitta a tejet és bevette a port, megkérte Böbét, hogy sötétítse el a szobát. Böbe engedelmeskedett. Annyi rést hagyott csak, amennyin ő az utcára kukucskálhatott. Csend szállt a szobára, csak Cica-mica pihegése hallatszott. Egyszerre vad kutyaugatás harsant az utcán.
Vau, vau, itt nem lehet parkolni, ez az autóbusz megálló, vau, vau, vau.
Cica-mica szenvedőképpel ült fel. Szólj annak a kutyának, Böbe, hogy hagyja abba az ugatást, mert nyakon öntöd egy kancsó vízzel.
Dehogy öntöm nyakon morzsát, tiltakozott Böbe.
Cica-mica erre maga fáradt az ablakhoz, kitárta, s legélesebb nyávogásával hírül adta morzsának, hogyha el nem hallgat rögtön, egy vizes kancsó repül a fejéhez. Morzsa azzal védekezett, hogy kénytelen addig ugatni, amíg az autó tulajdonosa meg nem jelenik, és el nem viszi a kocsit az autóbusz megállóból.
Ez közügy! Csaholta morzsa. Vau, vau, vau!
Cica-mica megint sírva fakadt.
Megöl engem ez a szomszédság! Tönkre tesz ez a kutya!
Később mégis elszenderedett. Böbe hazament. Rossz kedvű volt, mert nem mondhatta el Cica-micának, ami a lelkét nyomta, meg nem is játszhatott kedvére. Úgy érezte, hogy az egész napja kárba veszett. A sok szaladgálástól fáradtan bandukult hazafelé. Már látta csillogni a szerkesztőség ablakait, amikor eszébe jutott, hogy az öreg füles bagoly kérte, vigyen neki bodzateát a patikából. Visszagyalogolt hát a bodzateáért. Morzsa még mindig ugatott, mert az autó tulajdonosa nem került elő.
Ma este Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című mesének 23. részével búcsúztunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Figyelj csak! Tudod már ezt a dalt? Gyere, énekeld velem!
Egyszer régen az irkámból született egy ákumbákum. Hát egyszer csak látom, két lábra áll az irkámon. Úgy indul el ákumbákum.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Talma Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója emélkedik. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
A halál a bűn következménye. Az egyház tanítóhivatala, mint a Szentírás és a Szent Hagyomány állításainak hiteles magyarázója, tanítja, hogy a halál az ember bűne miatt lépett a világba. Jó lehet, az embernek halandó természete van, a Teremtő nem halálra szánta. Így a halál ellentmond Isten és a Teremtő tervének. Úgy vonult be a világba, mint a bűn következménye. A testi halált az ember nem ismerte volna meg, ha nem vétkezik. Így tehát a halál az ember utolsó ellensége, akit le kell győzni. A halált Krisztus átalakította. Jézus, Isten fia, elszenvedte a halált is, mint az emberi lét velejáróját. De ő halálfélelme ellenére az atya akarata iránti teljes és szabad engedelmességben vállalta magára. Jézus engedelmessége a halál átkát áldássá változtatta. Az engedetlenség, az ember engedetlensége által jött a világban halál, és Jézus engedelmessége ezt az átkot, a halál átkát áldással változtatta. Krisztus miatt a keresztény halálnak pozitív értelme van. Így olvashatjuk a Filippiekhez írt levélben, számomra ugyanis élni Krisztus, meghalni nyereség. Igaz beszéd ez, ha vele együtt meghalunk, élni is fogunk vele. Olvashatjuk a második Timóteushoz írt levélben. A keresztény halál lényegi újdonsága ez, a keresztség által a keresztény szentségileg már meghalt Krisztussal, hogy új életet éljen. A Krisztus kegyelmében halunk meg, a testi halál befejezi ezt a Krisztussal való meghalást, és véglegessé válik beiktatásunk Krisztusba az ő megváltása által. Tehát ha Krisztus kegyelmében halunk meg, a testi halálunk befejezi azt a sok-sok meghalást önmagunknak, amit életünkben tettünk. Amikor böjtölünk, akkor is kicsit meghalunk önmagunknak, mert szeretnénk jót enni, vagy többet enni, de nem tesszük. Meghalunk önmagunknak. Vagy szeretnék az étteremben egy olyan társaság mellé ülni, ebédelni, akit nagyon szeretek, aki nagyon jó társaság, és nagyon jó velük lenni, de ott van egy másik asztaltársaságnál egy olyan, akivel nincs jó viszonyom, akivel nem szívesen vagyok együtt, akivel talán még beszélgetni sem szeretnék, akire egy kicsit neheztelek, mert megbántott engem. De van ott éppen egy hely mellette, és odaülök, és beszélgetek vele, és bocsánatot kérek tőle, vagy elfogadom az ő bocsánatkérését, közeledek hozzá, és ezzel is meghalok önmagamnak. Mert én szívem szerint a másik asztaltársasághoz ültem volna. És egy napunkban rengeteg ilyen lehetőséget ad az Úr, hogy meghalljuk önmagunknak. Hogy ne azt tegyük, amihez éppen kedvünk van, vagy a vágyaink, testi vágyaink indítanak, hanem azt tegyük, amire a Szentlélek indít, ami általában nehéz és nehezebb, a nehezebb út, az a szűk kapu, az a szűk ösvény, ami az üdvösségre vezet. És azt, ha ezekre figyelünk, akkor gyakorolhatjuk ezt a mindennapi meghalást, vagy minden percben való meghalást önmagunknak, és ezeket teszi véglegessé a Krisztussal való meghalás, a halálunk pillanata. Jobb nekem Jézus Krisztusért meghalni, mint uralkodni a föld határain. Őt keresem én, aki értünk halt meg. Őt akarom, aki értünk föltámadt. Születés vár rám. Hagyjátok a tiszta fényt vennem. Oda eljutva leszek ember, mondta Antiochi Szent Ignác, mielőtt a vértanúságot elnyerte volna. Oda eljutva leszek ember, mondta ő. Ott teljesedik ki az emberségem, ott Isten színe előtt a mennyországban. A halálban Isten magához szólítja az embert, ezért a keresztény Szent Pálhoz hasonlóan vágyódhat a halál után. Szeretnék megszabadulni, hogy Krisztussal legyek, írja a Filippiekhez írt levélben. És Krisztus példáját követve képes halálát az Atya iránti szeretet és engedelmesség aktusává átformálni. Tehát egy keresztény ember valóban vágyódhat a halál után, mert ilyenkor az örök életre vágyódik, de ezt az életet is nagyon meg kell becsülnünk és szeretnünk kell, mert az élet Isten legnagyobb ajándéka. És tudnunk kell azt, hogy el kell számolnunk majd a lelkünkkel, de el kell számolnunk a testünkkel is, amire talán kevesebbet gondolunk, és ezért, mivel a test a Szentlélek temploma, nagyon meg kell becsülnünk, mert az életet mi ebben a testben éljük, és a test és a lélek egysége az az emberi élet teljessége és lényege. Vágyhatunk a halálra, az örök életre, de éljük is az életet Krisztussal, és szeressük az életet, mert Isten ajándéka. Az életet élni kell, mint ahogy Teréz anya mondja. És minden ajándékát meg kell köszönni az Istennek, amit ebben az életben kapunk. Csak ezekkel az ajándékokkal ne éljünk vissza, és ne az ajándékokat szeressük elsősorban Isten nélkül, hanem mint Isten ajándékát tekintsük ezeket az ajándékokat, és elsősorban az ajándékozót szeressük. Így vágyott Avilai Szent Teréz is a halálra, amikor azt mondta, a látásodra vágyom, szeretnék meghalni. De mint tudjuk, szeretett élni is Krisztusban, itt a Földön, és Krisztussal. Milyen szép mondatokat hallhatunk az egyház liturgiájában, mert híveid élete, Urunk, megváltozik, de meg nem szűnik, és amikor halandó testünk enyészetnek indul, lelkünket a mennyben örök otthon várja. A halál az ember földi zarándok útjának, a kegyelem és irgalom, amit Isten fölajánl neki, hogy megvalósítsa földi életét az isteni terv szerint, és hogy döntsön végső sorsáról, idejének vége. Egyetlen földi életünk végeztével további földi életünkre nem térünk vissza többé. További földi életre nem térünk vissza többé. Az ember számára az a rendeltetés, hogy egyszer halljon meg, olvashatjuk a zsidókhoz írt levélben, a 9. fejezet, 27. versében, ezt érdemes megjegyezni, mert van, amikor vitába kell szállnunk a reinkarnációval kapcsolatban, és ezt a mondatot, ezt idézhetjük, ezzel Jézus egyszer és mindenkorra véget vetett a tévedések sorozatának, ami a lélekvándorlással kapcsolatos. A halál után reinkarnáció nincs. Az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer halljon meg az egyetlen élete után. A lélekvándorlásról szóló tanítás azért tud veszélyes lenni, mert a felelősséget elveszi. Ha van új élet, akkor talán mindegy, hogy most hogy élek, majd javítok az újban. Vagy megváltoztatom, megjavulok, megváltoztatom az életemet majd az újban. De lélekvándorlás nincs, reinkarnáció nincs. A reinkarnáció jelenti ugye a lélekvándorlást. Az egyház buzdít minket, hogy készüljünk fel halálunk órájára. A hirtelen és készülete haláltól ments meg, Uram, minket. Imádkozzuk a minden szentek litániájában, hogy kérjük Isten anyját, imádkozzon értünk a halálunk óráján, az üdvözlégy Máriában, ugye ez benne van, amiről az előbb elmélkedtünk, és hogy bízzuk rá magunkat Szent Józsefre, a jó halál védelmezőjére. Kempis Tamás Krisztus követésében olvashatjuk, minden cselekedetedben és gondolatodban úgy kellene viselkedned, mintha azonnal meghalnál. Ha jó volna a lelkiismereted, nem nagyon félnél a haláltól. Jobb volna a bűnöktől óvakodni, mint a halál elől futni. Ha ma nem vagy készen, hogyan leszel készen holnap? Tehát a bölcsember, a valóban bölcsember az egész életében készül a halálra. Nem félve, rettegve, hanem tudatosan, okosan, tudva azt, hogy egyszer eljön az ő órája is, nem tudjuk, hogy mikor, készülök a halálomra, és mindig felkészülten akarok a halál elé nézni. És ha valaki így éli az életét, nyugodt szívvel, békésen mehet át ebből az életből, a halálon keresztül az örök életbe. Áldott légy, Uram, a testi halálért, mint testvérünkért, akitől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak! És boldogok, akik magukat megadták a te szent akaratodnak, a másik halál nem fog fájni azoknak. És imádkozzunk Szent Józsefhez a boldog halálért. Ó, áldott József, te Jézus és Mária ölelő karjai között adtad ki lelkedet. Amikor majd a halál pecsétje lezárja az én életemet, jöjj el Jézussal és Máriával, hogy segítsetek nekem. Szerezd meg számomra, arra az órára ezt a vigaszt, hogy úgy halassak meg, hogy szent karjaik öleljenek engem. Ó Jézus, Mária és József, lelkemet életemben és halálomban szent karotokba ajánlom. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnoleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését hallották. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!